das in den Häusern brennt, der wird uns nicht erheben, der wird auch nie mehr. Der Schöpfer tut der Lord, nicht mehr Kuchen und Nahrung, der wird auch nie mehr.
Love of your ears. Felismerhetjük ezt az új életet. Arra kérlek, hogy nyisd meg a mi szíveinket, adj nekünk halló szívet, Engedd a te szent lelkedet, hogy töltse be a mi lelkünket, a te ígéd a te tanításod által, és ezáltal meggazdagokba tudjunk hazatérni otthonainkba, átadva mindenkinek az örök üzenetet, hogy te élő Istenünk vagy. Jézus Krisztus nevéért hallgass meg minket.
Amen. Amen. A Máté evangéliumából fogom olvasni Isten igéjét, a 11. résznek a 20-tól 30-ig terjedő igen verseit. Tehát a Máté evangélium a 11. részének 20-tól 30-ig terjedő ige szakaszát fogom felolvasni. Ekkor elkezdé szemükre hányni a városoknak, amelyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek való meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Becsaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. De mondom nektek, Tírusznak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem nektek. Te is, Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni, mert ha Sodomában történtek vala azok a csodák, amelyek te benned lőnek, minden mai napig megmaradt volna. De mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem neked. Abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok neked, Atyám, mennek és földnek ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ugye ennek a mai alkalomnak ezt a címet adtuk, hogy az újjászületett embernek az ideje. És ennek a mai előadásnak az első felében hát lesz egy kicsi bevezető, és ennek az igének az alapján történik majd ez a bevezető. Majd a folytatásban egy kicsit személyesebbé válik, és megkérte a feleségemet, hogy ő tegyen bizonyságot arról, hogy ez hogyan is történt a mi életünkben, hogyan hívott el minket Isten az ő szolgálatába, és honnan indultunk, és kiad erőt. Sokszor a megpróbáltatások és a nehézségek ellenére hogyan tapasztaljuk meg azt, hogy Isten Úr az időnk felett, és addig, ameddig ő időt ad nekünk, addig van időnk, addig azt el nem veheti tőlünk senki. Nagyon jó volt a tegnap előtti beszélgetésben, amikor Zsolt tényleg nagyon jól összefoglalta azt, hogy az idő lényegében az Isten kezében legyen. Ha oda kerül az ő kezébe, és az újjászületett embernek az ideje oda kerül Krisztus kezébe, akkor annyi minden másképp fogok értékelni mindent. Mások lesznek a céljaim, és más fog meghatározni az egész életemben. Nekem ez az ige, tehát ugye biztos mindenki számára nagyon ismerős Jézusnak ez a meghívása, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és És előszeretettel szoktuk ezt idézni és használni, és hogy Uram, amikor belefáradtam, amikor tornyosulnak felettem, összecsapnak a hullámok a fejem fölött, amikor küszködök, és az előző előadásokban hallottuk, hogy az idővel hogy küszködünk, az idő beosztásunkkal, vagy azzal, hogy pazaroljuk-e az időt, vagy most minek van az ideje, mit kell most cselekednem, vagy éppenséggel a földi életemnek a vége, ami mindig egy kicsit meghatározza az embernek az életét, hogy mikor jön el, meddig, Uram, mennyit adtál nekem, mennyivel gazdálkodhatunk, mennyit kaptunk időt. És azt mondja Jézus, hogy jó, akkor ezekkel a problémákat gyertek hozzám. Jöjjetek hozzám. Mikor megvagytok fáradva, amikor megvagytok rekedve, akkor gyertek hozzám. És amit én felfedeztem, amit Isten hiszem, hogy rám bízott most ebből az igéből, én azt szeretném elmondani, ennek a folytatását. Mert eddig úgy stimmel, eddig úgy rendben van, van egy terhem, és akkor megyek ahhoz, aki ezt a terhet le tudja vállamról venni. Jövök Jézushoz, mert nála van a megoldás, és azt kérem tőle, hogy Uram, vedd le a terhet rólam, vagy segíts ezt a terhet cipelni, hordani. Igaz? És itt az igében más mond. De hadd kezdjem az elejéről, mert nekem ez az ige akkor nyílott még jobban ki, amikor úgy visszatekintettem, és azért is olvastam a 20. verstől fel ezt az egész ige szakaszt, mert azt mondja, ott azzal kezdődik, hogy Jézus elkezdi feddeni azokat a városokat, ahol a legtöbb csodát tette. És nem erre várnak, nem? Hát azokat kéne feddeni, hiszen olvassuk, hogy egy másik helyen pedig azt mondja Jézus, hogy Názáretben azért nem tudott, tehát a saját, ahol ő nevelkedett, ahol ő élt, azért nem tudott sok csodát tenni, mert nem hittek benne. Azokat kéne feddeni, nem? Azokat a városokat, ahol szívesen fogadták Jézust, ahol csodákat tett, ahova szívesen ment Jézus is, mint Kapernaum, mint Betsaida, ezeket feddi Jézus. És utána értettem, mert rá tekintettem egy kicsit a saját emberi természetünkre. Hogy a csoda mit old meg? A folyamatos csoda, ugye? Amikor Jézus megjelenik és megold egy problémát. Jön valaki hozzá betegségével, vagy éppenséggel, sátántól megkötözve, és megold Jézus egy problémát, és nagyon sokszor ez a probléma, ez mit jelent? Hogy nyertem időt. Ugye? Az, akinek valami betegsége volt, valami megpróbáltatás volt az életében, az akkor, amikor Jézus ettől megoldotta ezt a problémát, levette ezt a terhet róla, akkor nyert még egy kicsi időt. De mennyit? Ugye, hogy egészségesen élni tovább. Egészen amíg a halálig. Megoldott egy időszakos problémát. És akkor Jézus ráirányítja a figyelmet arra, hogy de nem voltatok nyitottak arra, hogy ne csak ideig, óráig oldjam meg a problémátokat. Mert nem azért jöttem, hogy megoldjam egy rövid időre a problémátokat, és azt mondja, hogy de nem tértetek meg. Tehát jöttetek egy szükséggel, így is fogalmaztam és írtam ide le, hogy csoda automatához jöttek. Ha lenne egy ilyen csoda automata, nem? Minden gyülekezetbe megvennénk, nem? Egy ilyen csoda automatát beállítani a templomba, megnyomjuk a gombot, és jön a csoda. És arra mindenkinek szüksége van. És nagyon sokszor ezt tapasztalom, hogy kórházban vannak emberek, és jaj, tiszteletes úr, imádkozzon értem, hogy gyógyuljak meg, mert ha én meggyógyulok, és akkor jönnek a fogadkozások, hogy amikor én meggyógyulok, akkor többet én nem fogok hiányozni a templomból. És Isten meghallgatja az imádságot, meggyógyul. És pont úgy nincs ott a templomban. Milyen az emberi természetünk alapbeállítottsága, hogy Uram, te legyél egy ilyen csoda automata, ami ezért oda megyek, megnyomom a gombot, a megfelelő gombot, amire én vágyok, nem? Uram, most depresszióba szenvedek, megnyomom a depresszió gombot, megoldódik. Megyek tovább a magam életébe, a magam problémáiba, és téged ott hagylak, Uram, esetleg a templomba beállít, ahova be van állítva ez a csoda automata, ott lehet téged hagyni. Jézus egy csomó gondot, egy csomó betegséget megold, rendbe tesz, és nem történik meg valami nagyon fontos, amit viszont vár Jézus Krisztus, és amitől keresem a jó kifejezést, mert a jó kifejezés az az, hogy jól lakik Jézus. És megmagyarázom, hogy ezt hogy értem, amikor a samáriai asszonnyal beszélget Jézus a kútnál. Ott van a Jákob kútjánál, le van ülve Jézus, és azt olvassuk ott Jézusról, hogy ő egyedül marad, mert a tanítványok bementek a városba, hogy hozzanak ételt. Igaz? Nem volt eledelő, ki voltak fáradva, víz sincs, nincs. Maga a samáriai asszony, hogy te nincs mivel meríts, Uram. És nagyon érdekes, most egy kicsit ugorjuk át magát a beszélgetést, samáriai asszonnyal megtörténik a beszélgetés, ez az asszony ott marad a korsó, ott marad az edény, samáriai asszony visszaszaladt be a városba, ahonnan ő menekült mindig, és mindig akkor jött, amikor mások nincsenek az utcán, és elkezd kiáltani az utcán, hogy gyertek ki és nézzétek meg, nem ő a Krisztus? Mert megmondott mindent, és hozza az embereket Jézushoz, ő, aki megszabadult, aki szabadságot nyert, aki megújult, új életet kapott. És jönnek vissza a tanítványok, és azt mondják a tanítványok, mikor megérkeznek hozzák az ételt, itt teszik az elemózsiát, csak azt mondják, hogy gyere Uram, hogy egyél. És azt mondja Jézus, hogy köszönöm szépen, jól vagyok lakva. Már ettem, van nekem eledem. És csodálkoznak a tanítványok, hogy hát itt hagytuk, üres volt a tarisznya, víz sem volt, semmi nem volt, és miért mondja Jézus azt, hogy neki van eledele? Azért, mert neki mi az eredele? A mi boldogságunk, nem? A mi új életünk. Ha valaki új életet nyer, akkor az új élet Jézus Krisztusnak a legbőségesebb svédasztal. Az a legbőségesebb svédasztal neki, hogy amikor valaki megszabadul a sátának a kalitkájából, kapcsoljuk vissza az első előadásra, amikor kiszabadíthat valakit a csapdából. Mikor egy olyan ember, aki mindegy, hogy került oda, ugye, mert elmondja, ő hámozza le a sok kérget, ami rárakódott ennek a samáriai asszonynak az életére, ő szépen lehámozza, és kerül oda, hogy ez újra szabad legyen ez az asszony. Szabad legyen, és az örök életet nyerje meg. És ez az eredele Jézusnak. És azt mondja, hogy amikor elkezdi feddeni ezeket a városokat, azt mondja, hogy na ezt nem éreztem nálatok. Nektek mindig az kellett, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, ezt gyógyítsd meg, Uram, ezt. Ugye a Székely bácsi, amikor megy az orvoshoz. És mondja, hogy a doktor, ha itt nyomom, itt fáj, ha itt nyomom, itt fáj, ha... És mondta az orvos, hogy nézzük már meg az ujját, mert lehet, hogy el van törve az ujja. Ahol nyomja, ott fáj. Ez csak egy rövid kis vicc, de amikor nem történik meg valami, mert Isten és a János evangéliuma beszél erről, hogy a csodákat, amiket Jézus tett, azok mik? Jelek. Hát még nagyon sok csodára váró ember volt akkor is, és azóta rengeteg csodára váró ember van. És azt mondja az ige, hogy nem a csoda a legfontosabb. Nem az, hogy neked legyen egy automata, amit megnyomsz, ezt kell, Uram, nekem az életemben meggyógyítani, ez a bajom, szedd rendbe, és akkor boldog lesz az időm, ugye? Nyerek időt, és nem, az Isten más akar. A mennyben az öröm nem akkor van, amikor egy sánta ember visszanyeri az egészséges lábát. A mennyben nem akkor van öröm, amikor egy vakembernek megnyílik a szeme, hanem akkor, amikor valaki új életet nyer, újjá született emberré válik. Na azon örvendeznek a mennyben. És ez az igazi cél, és ezért Jézus megfedi ezeket a városokat, hogy bennetek ez nem történt meg. Annyi csodát tettem, de nem történt meg a legfontosabb. Nem történt meg az elköteleződés. És aztán elmondja itt Jézus azt, hogy ugye az atyát kiismeri, a fiú. A fiút kiismeri az atya. És akinek a fiú ugye megnyitja a szemét. Akinek a fiú megadja, hogy az atyát megismerje. Aki hozzá megérkezik, aki őt fogadja be a szívébe, annak a mennyország nyílik meg. Nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy mikor jönnek a tanítványok örömmel, mert csodát láttak, és azt mondja, hogy ennél nagyobb csodákat fogtok látni. Ti a megnyílt egeket fogjátok látni. Az az igazi csoda, amikor megnyílik az ég, mikor a menny nyílik meg számotokra, na az a csoda. A többi az emberi világunk ugye megmagyarázhatatlan eseményei. Bibliórán feltettem azt a kérdést, hogy történnek csodák ma. És hogy személyesen harasztkeréken vannak csodák. És vannak, persze. Mi a bajunk a csodákkal ma? Minél modernebb lesz a világ, mi a bajunk a csodával? Minden csodát meg akarunk magyarázni, nem? Keresünk a csodára a magyarázatot, pedig a csoda meghatározása mi? Az, amit nem lehet megmagyarázni. Az a csoda, amit nem lehet megmagyarázni. Ha meg tud magyarázni, az már nem csoda. Az már... Hanem a csoda az, amit nem tudok megmagyarázni, és nem is próbálom megmagyarázni, mert Isten belenyúlt az én életembe, belenyúlt az én mindennapjaimba, és csodát cselekedett. És az mindig megmagyarázhatatlan. Na de térjünk vissza az igéhez, és innen ebből a háttérből érkezzünk meg oda, amit Jézus mondott, azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve. Ez úgy jól esik nekünk, nem? Ezt úgy erre vágyunk, hogy Uram, meg vagyok fáradva, biztos, hogy ha most megállnál mindenki, el tudnám mondani azt, hogy most miben vagy te pont megfáradva. Miben vagy belefáradva. Milyen jó kapcsolódik a pont a reggeli áhítathoz, hogy és az igéhez, hogy Dávid jön a maga megfáradtságával, jön a maga keserűségével, a maga panaszával, jön Istenhez, és milyen jó, mert hozzá kell jönni ezzel. Na de hogy oldja meg Isten a megfáradt embernek a terhét, a problémáját? És nekem ez volt egy csodálatos dolog ebben az igében, hogy Isten erre mutatott rá. És itt ebben már aztán benne van az idő kérdése is, a félelem, nagyon sok ember annak a félelmét mi táplálja azt, hogy fél attól, hogy lejár az idő, hogy egyszer csak, de mikor, ugye? És ez a félelem, ez meghatározza az ember. Na de mit mond Jézus, ami azt mondja, hogy gyertek hozzám, és akkor folytatódik ez az igen, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ifi alkalommal megkérdeztem, hogy hányan láttak igát. Jármot. Hát meglepődtem. Mondta, hű, így megvénültem. Azt hiszem két gyerek emelte fel a kezét. A sokból. Mondom, ja, akkor ezt el kell magyarázni. De örvendtem, mert az imateremben nálunk Brian Johnstonnak van egy ilyen fotó kiállítása, és az egyik fotópont arról szól, hogy lefényképezett egy idős bácsit, aki a mezőről ilyen csusza kórút van felrakva a szekérre, és a teheneket, ilyen igavonó teheneket vezet, és ő pont ezt a pillanatot úgy lefényképezte, és ott volt az iga. Látszott az iga. És örültem itt is, amikor mentem fel az emeletre, mert itt van egy fából faragott dombormű, meg lehet majd nézni. Ugyancsak az igavonó ökröket mutatja, hogy be vannak fogva az igába az ökrök. És mit jelent az iga? És egyszer beszélgettünk is erről egy biblia órán. Mi történik akkor, amikor valaki igát, ugye az állatot, amikor befogják az igába? És az idősebbek elmagyarázták, mert én tudtam, hogy van egy olyan szeg, amit, és mondták, hogy nem, az tiszteletes, az járompálca. Ja, jó. Akkor hát én is kell tanulni, járompálca, amit betettek, és akkor, amikor azt a járompálcát betették, akkor az az iga vonó állat, de ott volt a nyaka, de nem tudta kihúzni belőle a fejét. Hanem amikor belekötötték abba az igába, akkor elköteleződött. Akkor azt az igát azt húzni kell. Akkor is, ha töri a vállamat, akkor is, ha nehéz, hogyha van, amikor zsörtölődök ellene, nem tetszik, nem akarom. De nem úgy működik, hogy fele úton kihúzom a fejemet, s aztán húzza más tovább. Hanem az igavonó állat, az, amikor abba a járomba beállt, akkor azt végig kell vinni. És azt mondja Jézus, hogy amikor bele fáradtál a fél megoldásokba, amikor belefáradtál azokba a megoldásokba, amik nem hoznak igazi megoldást az életedbe, akkor gyere hozzám, és hogy oldja meg az én problémámat, az én terhemet, mert én arra vágyok, hogy Uram, vedd le rólam az én terhemet, vagy állj mellém is, segíts cipelni az én terhemet. És itt van egy nagyon érdekes része ennek az igének, azt mondja, hogy vegyétek fel az én igámat. Nem azt mondja egy Jézus, hogy gyertek hozzám, és én felveszem a ti igátokat, hanem gyertek hozzám, és vegyétek fel az én igámat. És itt az történik, hogy azt mondja Jézus, hogy van egy üres hely mellette. Ugye a kettős igáról van itt szó, van egy üres hely mellette, már csak ide be. És én berakom a járompálcát, és menjünk együtt. És azt mondja erről az igáról, és ezt tapasztaljuk, hogy ez gyönyörűséges. Mitől lesz gyönyörűséges ez az igaz, ez a teherhordás? Nem a tehertől elsősorban, de egy idő után az is gyönyörűséges lesz, hanem attól, hogy ott van mellettem Jézus. Mi a lényege a kettős igának? Egyik állat nem megy gyorsabban, mint a másik. De nem megy lassabban sem, mint a másik, igaz? Valamikor az egyik erősebb, a másik gyengébb. Segítik egymást. A tempó ugyanaz. Ugyanazt a tempót. Egyik diktálja a másiknak a tempót. És én azt tapasztaltam, hogy beállni, és Jézushoz jön, és azt megélni, hogy jó fiam, akkor gyere, állj be mellém, állj be az igába, az azt jelenti, hogy ő fogja diktálni a tempót. Van, amikor én sietnék előre, és akkor ő megállít, hogy nem, most egy kicsit csendesebb, nem, mert én is itt vagyok, én nem megyek olyan gyorsan. És nem lehet, mikor én úgy lazítanék, és azt mondanám, óra, most egy kicsit szabadság, egy kicsit úgy félreállnék. Nem. Ott a járompálca még mindig be van dugva, és megyünk tovább. Ő mondja, hogy mikor álljunk meg. Hozzá vagyok kötve. És a hozzá való kötődés az áldottá lesz, és az, amiről még hallottunk, hogy akkor, amit Nikodémusnak mond Jézus, azt mondja Nikodémusnak, hogy azt mondja, aki lélektől született, az olyan, mint a szél. Nem tud honnan jön és hova megy. És ezt tapasztaljuk a tanítványoknál, nem? Hogy ki mondja meg, hogy honnan jössz és hova mész. Életnek, ki mondja meg? A lélek, nem? Krisztus. Most neked ki kell menni a Gáza felé vezető útra. De hát az járatlan, uram. Nem baj. Te csak menj ki. És ott egy szekér. És te most ülj fel. És te most beszélgess. De hát még igen, nem baj, beszélgess vele. Vannak a mi, amikor mi mondjuk, hogy hát uram, de törje az iga a vállamat. És ez most biztos, hogy ezt a terhet kell hordja? Igen, igen, ülj csak oda fel mellé, és beszélgess vele. És ugye, amikor küldi a tanítványt Pálhoz, azt mondja, menj az Egyenes utcába. És ott van egy a Tarzuszi Saul. Ki uram? Tarzuszi Saulhoz. Hát de az ellenség. Hát az azért jött, hogy minket nem baj, te csak menj. Te csak menj. Amikor Pálnak azt mondja, hogy Pál azt mondja, megyek Kis-Ázsiába. Nem, te menj Macedóniába. Amikor én mennék, ugye az igába húznám én a másik irányba, mert nekem az ott a kényelmesebb, vagy én oda képzeltem el. És azt mondja, nem fiam, te most menj oda. Most menj, de nem mész egyedül. És ez a csoda benne, nem mész egyedül. Filip nem egyedül megy. Hát nem Filip a főszereplő abban a történetben. Hát ott Jézus a főszereplő, nem? Vagy Jézusnak van terve, vagy Jézus lát bele a szeretsenországi komornyiknak a szívébe. Ő látja benne a vágyat. Jézusnak van terve Európával, és Pált hozza Európa fele. Most csak néhány példát hoztam fel. Jézusnak van terve, és ugye nem látszik ez az iga, de ott van. Mert Pál döntött. Mert azt mondta, hogy uram, mit cselekedjek. És azt mondta az Úr neki, hogy gyere ide, van mellettem egy hely. Gyere, dugd a fejedet ebbe az igába. Járompálcát beteszem, és megyünk együtt. És mi az, amit Isten ebben a szolgálatban ad? Amit csak Jézus adhat? Békesség. Békességet ad. Van sok megpróbáltatás, sok nehézség, sok kérdés, de ad békességet. Azt a békességet, hogy most te egy pont jó helyen vagy. Pál, te ott vagy a börtönben, te pont jó helyen. Oda vagy kötve, pretoriánusokhoz, pont jó helyen vagy, és nekik kell, ott vannak az éhes lelkek, ők azok. És ebben az igában, tudjátok milyen csodálatos még, ami nekem úgy ebből az igéből úgy kitűnt, hogy hol a vége ennek? Amit Pál mond Timóteushoz írt levélben, nem? Hogy elérkezett az én elköltözésemnek az ideje. Futásomat elvégeztem. Mondja Pál, és azt mondja, hogy hát most jön az én uram, és mit jelent az elköltözés? Mit jelent az, hogy vége van az én időmnek? Ugye a földi életemnek vége van. És ha ebből a szemszögből nézem, akkor már nem félelem, akkor már nem tölt el félelem, mert hogy uram, hát de még egy kicsi időt nem lehetne kapni. Nem, azt mondja az Úr, hogy én majd kiveszem a járompálcát. Kihúzom a járompálcát, szabadon bocsátalak. Mert a vége ennek az, nem az, hogy mikor oda kerültünk harasztkerékre az első temetésen, Miki bácsi, az öreg kántor bácsi az úton mondta, hogy jaj, tiszteletes volt. Hát azok a régi, gyönyörű temetési énekek, a régi énekesnők, egyet se tettek be az új énekesként, és oda Miki bácsi, mondjon már egyet belőlük. És mondom, melyik az a nagyon szép? Mondom, az, hogy megyek síromba, nyugodalomba, fogadj be, sötétség. De mi a szép, mondja meg nekem. De hát az új énekesként nincs egy temetési ének se. De hogy maga nem találta meg? Hát melyik az, tiszteltes úr? És mondom, fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áll, aki Jézussal járts benne, hit aranyból koronát, fehér régi ruhát, hárfa ujjait pengedeni. Hát én ezt nem ismerem. Hát mondom, ez a baj, látja. Na mert ez, mondom, én amikor gyászoló mellett állok, vagy én magam vagyok a gyászoló, akkor én nem azt akarom hallani, hogy megyek síromba, nyugodalomba, hogy döng a rög. Nem ezt akarom hallani, nem ez a vége az életemnek, nem, én nem, nekem nem ez a perspektíva, nem ide, nem ez az én reménységem. Nekem ez a reménységem, ami benne van az új énekeskönyvben. Vagy az, az, hogy velem vándorul utamú Jézus. Na ez a reménységem. És megérkezek majd, és meg, akkor úgy szeretnék megérkezni, ahogy, amit Krisztus ígért nekem, hogy én megyek, helyet készítek nektek, előre megyek, helyet készítek nektek, és ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és majd jövök értetek, kihúzom a járompálcát, és magamhoz veszlek, és szabadon bocsátalak. Na az lesz az igazi szabadság. Akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. Hát az öreg kántor bácsi hazament, megkereste az énekes, az énekeskönyv megkereste a, ezt az éneket, a kedvenc éneke lett, és addig nyaggatott, hogy ki kellett nyomtassam ezt az éneket is, velem vándorol utamú Jézus, befóliáztuk szépen, és azóta ott van a temetésen, ezeket a befóliázott énekeket osszuk szét, és ezt énekeljük temetésen. És ő kezdeményezte, ő volt a kezdeményező, aki azt mondta, hogy jaj, azok a régi szép, és utána nem volt baj, azok a régi szép temetési énekeket nem énekeljük. Mert nincs benne hitvallás, mert nincs benne reménység, mert nincs benne az, ami a léleknek kell, nincs benne vigasztalás. Isten nekünk vigasztalást ad. Hát én ezt szerettem volna elmondani nektek ezen a mai alkalmon, hogy amikor Jézus hív magához, és le akarja venni a terhedet, amiben bele vagy sokszor savanyodva, és bele vagy sokszor fáradva, akkor ő úgy veszi le, hogy egyszerűen az úgy háttérbe szorul. Én ezt nagyon sokszor tapasztaltam, hogy úgy háttérbe szorul, már nem is foglalkozok vele, azzal a terhemmel, ami, mert beállít magam mellé, és akkor az időm az övé. Oda-vissza, hova ő akar, akkor, amikor ő akar. És az idő annyira az övé, hogy ő az örökké valóságot ajándékozza nekünk, és majd ő kiveszi a járompálcát is, és egyszer. Akkor már értjük, nem? Akkor már Pál apostolnak értjük a szavait, hogy él bennem a Krisztus, többé nem én élek, hanem él bennem Krisztus, és nekem a meghalás az nyereség. Mert addig örömmel húzom azt az igát, amit a nyakamba tett Krisztus. Akkor kihúzta a pálcát, szabadon bocsátod. Ott leszek nála, az én uramnál, akivel együtt hordhattam az igát. Át is adom a szót a feleségemnek. Beszéljen eleget.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Személyes életemről szeretnék nektek beszélni néhány szóban. Először egy igét olvasok nektek. Mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek. Tehát azért olvastam ezt az igét nektek, remélem, hogy fogok tudni beszélni erről, mert nem sokszor szoktam erről beszélni, de hiszem, hogy Isten azért hozott ide, hogy bizonyságot tegyek nektek, és azért is olyan nehéz, mert nem is olyan rég mondta meg nekem, hogy megkért, felkért, hogy beszéljek.
Meg ne sokat izguljon, csak azért.
Hát úgy kezdődött az én életem, hogy már az anyaméből betegen születtem erre a világra, de Istennek másak voltak a tervei az én életemmel kapcsolatban. Egy néhány szót elmondanék a szüleimről, akik mind a ketten hívő családból származnak. Édesanyám is imádkozó lélek, édesapám is. Viszont édesapám mindig azt mondta édesanyámnak, hogy jó, hiszem, hogy van az Úr, de miért nem tesz valami olyan csodát, hogy én valóban lássam meg, hogy ő létezik. És ahogyan növekedtem, tehát tüdőbetegséggel születtem, és ami azt jelenti, hogy tüdőhörgő távolásom volt születésemtől, és ahogy nőttem, ez egyre rosszabbodott és rosszabbodott. Egymás utáni tüdőgyulladásokban nyilvánult meg. Nagyon sok időt töltöttem kórházakba, amíg sikerült Magyarországra kijutni, mert ez 82-ben volt, akkor nem volt egyszerű oda kijutni. Főleg azért sem, mert édesanyám Danüki Káder óvónőként dolgozott, de minden szálat megmozgattak és mindent megtettek azért, hogy oda kivigyenek engem. És el is jutottak egy gyermektüdőkórházhoz, ahol mikor meglátott a kezelő orvos a folyosón, hát ahogy itt Dávidka szaladgál, ugyanúgy szaladgálhattam én is a folyosón, és nézte, hogy hát ez a kislány beteg, hát ezen semmi nem látszik. És mikor bizony megvizsgált, akkor azt mondta, hogy azzal engedte haza a szüleimet, hogy ha egy év múlva még lesz akit, akkor hozzanak vissza egy újabb kivizsgálásra. De ha netán az egy évet túlélném, akkor is ne számítsanak nagyon sok évre az én életemet illetően, mert általában az ilyen betegséggel született ember az 1000 közül egy éli túl. És azt mondták, hogy hát körülbelül 7-8 éves koráig még fog élni, utána már nem lehetséges. És ezzel haza is jöttek a szüleim, és persze, hogy mindent megpróbáltak, minden gyógyítási módot, amit hallottak, mindent elkövettek azért, hogy én jobban legyek, ezért nagyon is féltettek, ezért nekem nem volt szabad semmit csinálni, úgymond, de attól természetes módon éltem a mindennapjaimat, és növekedtem, mint akármelyik más gyermek. És volt egy alkalom, amikor olyan súlyos állapotban feküdtem Marosvásárhelyen a nagykórházban, hogy egy pénteki napon az asszisztensnő úgy vélte, hogy már nincs semmi szívverés, de hát ő úgy állapította meg, hogy halott voltam. És ezért kitett a teraszra a többi tetemek közé, így mesélték a szüleim, és hogy mennyi időt töltöttem ott, azt konkrétan én nem is tudom, de mikor hétfő reggel bement a kezelő doktornőm, és azt kérdezte, hogy hol van Fábián Csilla, mondta az asszisztensnő, hogy hát meghalt és kitettük. Úgy mondta a szüleimnek, hogy valami őt nem engedte belülről, hogy ő neki ezt nem jött, hogy elhiggye. És kiment, megkeresett, és azt mondta, hogy olyan lassú szívverés hallott még, hogy akkor rögtön visszavitt oxigéntől kezdve vérét, meg mindenfélét, ami akkor kezelés volt ilyen esetekben, és felhívták a szüleimet, és azt mondták nekik, hogy imádkozzanak, mert nagyon nehéz a rossz a helyzet. És akkor édesanyám tett egy fogadalmat az Úrnak, és azt mondta az imájában, hogy Uram, ha visszaadod nekünk, akkor úgy fogjuk nevelni, hogy neked szolgáljon. És Az ők elmondásuk szerint szerdai napon a doktornő újra hívja a szüleimet, és azt mondja nekik, hogy jöjjenek gyorsan, mert csoda történt. Csilla felült az ágyban, és kérte az ételt. És akkor azt mondta édesanyám, hogy édesapámnak, hogy na látod, gyere még neked ennél nagyobb bizonyíték, hogy Isten él, és nála nincs lehetetlen. És azután persze lassú léptekkel felépültem, utána is még bármikor gond volt így egészségügyi szempontból, elég sokat voltam gyermekkoromban kórházban, viszont azt is meghallották, hogy a parai sóbánya nagyon-nagyon jót tesz a tüdőbetegeknek, és ezért 3 éves koromtól minden évben elvittek oda kezelésre, és azóta is járjuk a bányát. És hát persze az Úristennek a folyamatos csodáit megtapasztalva felnőttem, és valóban sikeresen le is érettségiztem liceum után, és mint minden fiatal nagyon szerettem az életemet, mert tudtam, hogy Istentől visszakaptam azt újra. És édesanyám mindig is mondta, tehát gyerekkorom óta úgy nőttem fel, hogy Istennel együtt tudom, hogy ő az én megtartom, ő az én megváltom. Az én életem az ő kezében van. Amikor ő azt mondja, hogy gyere, akkor örömmel fogok menni. De nem mondta még, hála neki. És mindig is az volt édesanyámnak az álma, hogy a családban volt több lelkész, és kívülről ő úgy látta, hogy a lelkész feleségeknek hát milyen könnyű nekik, és azt mondta, hogy hát te is, hát legyél papné, mert akkor nagyon jó lesz. Hát mondom, igen, de ez nem megy éppen olyan könnyen, és valóban nagyon sok udvarolt annak idején nekem, többek között több lelkész, teológus is, de az Úr nem azt a bizonyos valakit szánta nekem, hanem aki mellettem ül, őt szánta, és mikor először láttam őt, mintha egy függönyt elhúztak volna előttem, hogy 70-80 év után is láttam őt. És akkor úgy kérdeztem magamban, hogy Uram, tényleg ő az? És nem is ismertük még akkor egymást, de Isten úgy hozta a lépéseket, hogy valóban megismerkedtünk, az életünket összekötötte, és szintén az ő csodájuként tartom a gyermekeinket is, mert annak idején azt is mondták többek között az orvosok a 20 évek alatt, hogy még akkor a legelején, amikor olyan nagyon beteg voltam, hogy nem is biztos, hogy lehet majd családja, gyermeket semmiképpen nem fog tudni vállalni, mert egyszerűen a tüdőnek nincs az a kapacitása, hogy terhességet kihordjon, hogy ezt túl tudja élni. Voltak terhesség alatt is az első gyerekünkkel volt egy megpróbáltatás, amikor este lefeküdtünk, 5 hónapos terhes voltam akkor a nagylányunkkal, rendesen lefeküdtünk, és reggel 6 óra, akkor felébredtem, hogy nem tudtam megmozdulni egyik felemről a másikra, és akkor szintén kórházba kerültem, nem tudtuk, hogy a babával van gond, a szívtől, vagy honnan, mi a probléma. Amikor szintén azt mutatta meg az úr, akkor mivel menyőben szolgáltunk, Zilaharra kerültem a kórházba, amikor a tüdőről a röntgen felvételt elkészítették, azt mondta az orvos férjemnek, meg nekem is, hogy ilyet nem láttam még, mert amikor be van gyulladva a tüdőnek egy része, az fekete a filmen. Nekem mind a két tüdő teljesen fekete volt. És a gyermek a méhemben volt. És akkor is Isten ott volt velem, én mindig is imádkoztam, sosem volt bennem olyan félelem, amikor terhesen is maradtam az első gyermekünkkel, hogy most mi lesz. Sosem féltem, hogy egészséges lesz-e a gyermek, vagy valami probléma lesz vele. Én meg voltam nyugodva abban, hogy Isten, ha adta nekem, akkor ő az, aki át tud engem segíteni ezen a helyzeten. Ő meg tud őrizni abban, hogy egészséges gyermekeim legyenek. És valóban meg is született aztán az első gyermekünk, aki az idén lassan már 20 évet töltött, a nagylányunk. És amikor 10 hetűs volt, akkor mentünk el újra Parajdra, a bányába járni, mert volt az egyetemi évek alatt, iskolai évek alatt volt egy 7-8 év kimaradás az életemben, amikor nem jártunk a Parajdi bányába, azóta újra járunk minden évben, és ott is elmentem egy tüdőszakorvosnőhöz, aki, mikor meghallotta, hogy 10 hetűs újszülött babám van, azt mondta nekem, hogy hol volt magának az esze, hogy ilyesmit bevállal, nehogy meggondolja, hogy még egy gyereket is szüljön, hogy bevállaljon. Megköszöntem szépen a tanácsát, mondtam, jó. De Isten ezt is másképp látta, mert 2,5 éves volt a Hanna leányunk, amikor megszületett Kristóf fiunk, aki ma már 17,5 éves, Isten kegyelméből. És a legnagyobb csodája az Úrnak, hogy mind egészségesek, gyönyörűek, nekünk a legszebb gyermekek a világon, és nagyon hálásak vagyunk Istennek értük. És amikor Magyar Szovátra kerültünk, a következő szolgálati helyünkre, akkor az Úr még tovább gondolta ezt az én életemben lévő csodákat, mert akkor ajándékozott meg a harmadik gyermekünkkel is, amikor valóban még a családtagjaim is azt mondták, hogy nektek elment az eszetek, ti nem gondolkoztok, ti nem tudjátok, hogy mit csináltok. De engem nem tudtak meghatni ezek az ilyenféle félelmet keltő gondolatok. Én mindig meg voltam nyugodva, és tényleg semmi probléma nélkül, még egy hány inger sem volt a 3 terhesség alatt, hogy így mondjam, tehát semmi probléma nélkül kihordtam mind a hármat természetesen megszültem, és ma már együttesen is, a gyerekeinkkel együtt is szolgáljuk az Urat, őket is úgy neveltük és neveljük, hogy valóban szeressék az ő teremtő Istenüket, mert egyedül csak ő a megtartónk. És nagyon hálás vagyok az egész családomért, akit ajándékba kaptam Istentől, hálás vagyok a szüleimért, hogy mind a mai napig kitartóan imádkoznak, értünk, a gyermekeinkért is, az egész gyülekezetünkért, akik úgy szintén olyan nagyon vezet az Úr minket, hogy olyan gyülekezetben vagyunk most is, hogy tehát tudják, ismerik a helyzetünket, annyira megkímélnek, hogy nem is engedi például nekem azt, hogy én kertbe bármit is csináljak. Igaz, hogy nem is tudom, és nagyon hálás vagyok a férjemért, aki mindig mindenben mellettem van, és azért is, hogy itt lehetünk most ezen az alkalmon, és hálás vagyok Istennek, hogy minden mai napig megtartott mindannyiunkat, és kívánok mindenkinek sok erőt és kitartást a munkákban, amit végeztek.
Csendesedjünk el is. Úrunk, köszönjük azt, hogy mit az a teher, amit te ne tudnál a mi életünkből átformálni a te kegyelmeddel áldássá. És köszönjük, hogy az a legnagyobb áldás, amikor nem csak azért jövünk hozzád, hogy a terheinktől szabadíts meg minket, hanem amikor azzal a vágyakozással jövünk, hogy Uram, hozzád jöttünk, és tudjuk, hogy ott van, mert megígérted, hogy ott van melletted egy szabad hely, abban a te igádban. És köszönjük, hogy mi ebbe beállhatunk, és mindig ott vagy velünk. És végig tapasztalhattuk életünkben azt a csodálatos jelenlétet, azt a csodálatos vezetést, gondviselést, amiben te igádba állítottál bennünket, és szolgálatra hívtál, és köszönjük, hogy mindig megfelelő időben erőt adtál, és bölcsességet adtál a kegyelmedből. Köszönjük ezt a mai alkalmat is. És dicsőítünk téged az életért, ami nem emberek kezében van, hanem a te kezedben, Uram. Dicsőítünk téged az örök életért, amivel megajándékoztál, hogy újjá te tudsz egyedül teremteni, és újjá teremtettél minket. Dicsőítünk, hallasztanunk, hallasd meg a nyörgésünket.
Amen. A mennyben az Úr minden győztesnek áll, aki Jézussal járt benne hív. Aranyból koronát, fehér égi ruhát, hárfa húrjait megengedheti. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog bírhetet rád, öröm vár oda fenn, Jézus ért én is elnyeretem. Lépkedünk szín a rajó utcákon át, halljuk angyalok dicséretét, szemünk láthatja Jézus szent ábrázatát, aki vért ontott bűneinkért. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog védhetetlen, öröm vár oda fenn, Jézusért én is elnyerhetem. Élet forrása kínálja, tiszta hűs vizét bőségesen, fényt az Úr maga árasz és hív, szent beszéd, halál nem lesz ott éjszaka sem. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. fel, Jézus ért, én is elnyerhetem. Lépben gőtre ment, bánatot elfeledünk, ha ő bennünket kedvére volt. Jézus szívére hajhatjuk fáradt fejünk, már a béke vár és nyugalom. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök kész. Boldog végetetlen, öröm vár oda fenn, Jézusért én is elnyerhetem. Üzen, Uram, Jézus, szíts a szívemben, lángyalog, jó nevemben. Ami nagyobb is, mint ami az enyém, tarts a kezemben, igazi helyén. Életem kutya,
Oh,
dicsőséget.